Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök Párizsban megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, és találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel is. A kormányfő az MTS eljutatott közleményében tudatta azt is, később majd tárgyal a francia nemzetgyűlés elnökével. A magyar kormány kész feloldani az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait gátoló vétót a Politico brüsszeli lap információi szerint. Hétfőn egy tárgyaláson az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezéséről, és kész teljesíteni a 11 pontos igénylista több elemét is. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször hangsúlyozta, Ukrajna európai uniós csatlakozását a végén népszavazással kell jóváhagyni, emlékeztet az Index portál. Jól haladnak, és akár már a héten lezárulhatnak a technikai szintű egyeztetések a magyar kisebbség jogairól Ukrajnával, jelentette ki a kormányfő tegnap Berlinben. Magyar Péter közölte, ha ez megtörténik, kész akár a jövő hét elején találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, erről is beszélt a miniszterelnök Berlinben. Magyar Péter a német kancellárral tartott közös tájékoztatóján kiemelte, a kabinet ott lesz, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó az illegális migráció elleni küzdelemről, az unió versenyképességéről vagy külpolitikai kérdésekről. Friedrich Merz szerint Magyarország európai szerepének erősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne. A német kancellár kijelentette, Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat a segítségükre. Azonnali hatállyal leváltották Vetés Ivánt, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, értesült a HVG. Az államigazgatás legfontosabb informatikai hátterét biztosító 1100 fős állami óriás cég élére Simon Lajost nevezték ki. A hirtelen vezetőcsere oka egyelőre nem ismert, de a váltás egy olyan stratégiai vállalatot érint, amely az állami intézmények kiszolgálása mellett a digitális állampolgárság applikációért és a Vox 2025 lebonyolításáért is felel. Leállás jön a digitális ügyintézésben, egy ideig az ügyfélkapu sem lesz elérhető többek között. A karbantartási szünet 2 órán át tart, majd 23-tól 1 óráig, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. Lecserélte a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét Pósai Gábor belügyminiszter, Terdik Tamás rendőrvezérőrnagyot, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredes váltja a poszton. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a Tisza párt. Ebben rögzítik, a hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A valódi célja az volt, hogy politikai okokból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A Fidesz tiltakozik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetés ellen. A Tisza kormány lépésről lépésre számolja fel Magyarország szuverenitását, címmel tette közzé nyilatkozatát Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Benyújtottak egy másik, az ismertető szerint gyűlöletpropagandát tiltó javaslatot is. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek áll a Tisza párt előterjesztésében. Ez lényegében az utcai óriás plakátokat érinti elsősorban. Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnöldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről vagy épp eljárások elhúzásáról, vállalnia kell a felelősséget. A Telex cikke szerint a kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én rajta kell ütni az ukrán aranykonvojon, noha ezt szakmailag semmi sem indokolta. A lap olyan háttérbeszélgetésekre hivatkozott, amelyeket az ügyre rálátó vagy az ügyben érintett forrásokkal folytatott az elmúlt hetekben. Az egykori kormánypárt szerint a miniszterelnök hazudik, a Fidesz kormány minden tagja betartotta a jogszabályokat és hű maradt hivatali esküjéhez, nem igaz, hogy Orbán Viktor utasítására kezdődött volna el az akció, közölték. Magyarországon tárgyal az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokról a kormánnyal. Michael Megret az országgyűlés több tagjával is találkozik, hogy egyebek mellett a 2026-os jogállamisági jelentés előkészítéséről tárgyaljon. Ezzel kapcsolatban Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt közölte, két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak annak feladatáról. Végül az időjárásról: egyre több a felhő felettünk, záporok, zivatarok kialakulása várható, felélénkül a szél, a csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Holnap is lehet még eső, de kisüt a nap, sokfelé lesz élénk, erős a szél, és nem lesz melegebb a mainál. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabálta a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, mag elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszifrontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hindernisz szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje, amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván és ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az őrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végig megy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszárig gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józane. A katona nevetett. Legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyú szót, meg úgy láttam, mintha odát muszi mozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a föld színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolond a muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért, néha így rajon az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leúrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta. Hogy fél. Fél már szegény. Látod te, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum. Aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana a levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sívít, mint a vasdarú. Szíjú, akkor lerop. És ott a falu megett, fel nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a fődet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton a töltésperemén. Hallott, fogta meg kétlen az asszony karját az ember, ez rettenve nézett rá, már megint. De az ember szeliden nézett rá. Hallod, szólott. És csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztük a víz, mint itt ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek, egymást segítik, kedvelik. Egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt. Azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja a torkon, ölje meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbigyett. A szeme nedvesen elfátyorosodott. És úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé. Úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni. Soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van. Csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hunveszed. Azt mondja, eredj lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsarduló könnyel. A katona előre hajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok babkolbász, ódalas sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve, csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét, lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan gyűtt, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni, 25 hónap után? Aztán itt van az én három gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban csámpásan, és bolyongva olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat. A kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró. Nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, mióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább. 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik, szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szeme elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásott, válogatott. Felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett. Jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsirót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért. Elöntötte szemét a forró könny. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen egy hatosért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricarisztel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Istenbe drága. Feldúzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. Egy hatos ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közel ért, megindul gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, megtörtént csöggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony, most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki, ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelül a képüket, a szakálukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk. Csak addig ellenség az ellenség, még közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyagba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajta, csak azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt. De egyformában, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólta többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, s utak is Istvánné, s mikor a házaspár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány 14 esztendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg! A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket, borzasztó, mondta a katona feleségemet, úgy érezte, mindenki őket nézi, borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszonynépet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni, ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz már, no? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ha ő most úgy találná meg azokat, ketté vágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj! Akarta kiáltani, hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. ez az általános és közfelzódulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mámma? Kérdezte a fekete, az őrmester. A Vargaházba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért igen. De mámma volt ott. Mámma, minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vérez. Hogy magyarázza azt? Szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam. Az ő kezét törültem levele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk, az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondta, s az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem, megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer. Végre. Mikor a családjától vinni akarták. Akkor végignyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött. Nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő az alatt gyorsan kiment a kapun.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Servet zenekar muzsikál, mely moldvai autentikus csángó népzenét játszik. A Servet szó jelentése ünnepi szőttes, melyet templomban, jeles napokon, esküvőkön és ünnepekkor hordtak a moldvai magyarok. A zenekar tagjai a Kárpát-medence különböző településeiről érkeztek Budapestre, és mindannyian kicsikoruk óta foglalkoznak népzenével. A pusztinai Kovács Krisztián gyermekkora óta furulyázik, énekel, és élteti azokat a szokásokat, melyeket a csángó közösségben megtanult, a Zeneakadémia népzenetanszakán végzett. Markó Botond a mára marosi nagybánya szülötte, a kobzájátszó Molnár Bálint jessegi származású fiatalember, aki a moldvai kobozjáték szerelmeseként alázattal viszi tovább a moldvai zenészek hagyatékát. A következő percekben a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Ott láttok egy kicsi házecskát, abban nekem is van egy öreg mámikám, nehogy még mondjátok, hogy fejem vettétek. Inkább azt mondjátok, hogy megházasodtok, napnak e húgából, őtnek a zsírjával.
ilyen zöld erdőben születtem. De apám nem volt, mégis felnevelkedtem. S úgy felnőttem, Mihály, háj, minden kertben zöld rózsa. Szerető volt tízesztendős koromban. S úgy felnőttem, Mihály, háj, minden kertben zöld rózsa. Szerető volt tízesztendős koromban. S édesanyám kihajlott a kapuba, hogy sírassa, hogy e fia katona. S édesanyám, Mihály, háj, ne sírasson ingemet, menjen haza, s nevelje az öcsémet. Édesanyám, Mihály, háj, ne sírasson ingemet, menjen haza, s nevelje az öcsémet.
elmenék én a városba, piros gyöngyöt vettem, azt én hazavittem, asztalomra tettem. Hív uramnak ingem, kincsem feleségem, nem hívlak én téged teljes életembe. Mert az apám házát nagyobb urak járták, őket sem uraltam, téged sem urallak. Elmenék én a városba, piros ruhát tettem, azt én hazavittem, asztalomra tettem. Hív uramnak ingem, kincsem feleségem, ütni, vágni kezdtem. Uram vagy egész életemben, uram vagy teljes életemben.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Servet zenekar 2017-ben megjelent Csángó zene című albumáról hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadetta, a technikai munkatárs Tompos Péter. A mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban gyereknapi olvasmányajálóval várjuk Önöket. A műsor különlegességét adja, hogy a rádió két munkatársa beszélget a közös családi olvasás jótékony hatásairól, valamint a legnépszerűbb gyermekkönyvekről. Ezt követően Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján először arról hallanak, hogyan kell viselkednünk az erdőben, majd Bársony István Ökörnyál című írása hangzik el. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként az egri munkás mozgalmakról hallanak, majd Bozók Ferenc atya olvassa fel Kálói Molnár Péterről írott esszéjét. A 15 órai híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az irgalmas a szamaritánusról szóló példabeszéd tanításáról beszélget. A 16 órai híreket követően gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalma. Elsősorban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szólunk, majd a szőlőtermesztés aktualitásait idézzük fel. Végül kitekintést teszünk az egri borvidékre is. Az összeállítás végén az egri civil kerekasztal üléséről, valamint az EKE egyetemi kutatói ösztöndíj programjáról is szólunk. Ajánlunkban dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese emeli ki az egyetemi kutatási ösztöndíj program fontosságát.
Az ösztöndíjpályázat célja a tehetséges hallgatók bevonása az egyetemi tehetséggondozásba, illetve támogatása, kutatásainak támogatása. Ez kiterjed az alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóinkra, valamint a doktori képzésben résztvevő hallgatóinkra. Ugyanakkor van a pályázatnak egy harmadik lába, amely pedig a fiatal oktatókutatókat támogatja, ott pedig a cél egyértelműen a pályán tartás. Lényegében mindegyik, amely beletartozik az egyetem kutatási portfóliójába.
17 órakor regionális híreket hallanak hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régiós sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzéri mátságot hallanak Rádiónk EGRI stúdiójából. Ezt követően Vlanga, Szent Károly és társai életéről emlékezik meg Katona István néhai EGRI segédpüspökünk. Az óra végén Balogh Ferenc hétvégi levelét hallgathatják meg. A 19 órai hírek után iránytű című műsorunkban Hriszko András lokálpatrióta, relikvia gyűjtő és Reimann Zoltán helytörténet kutató, Miskolc civil referense lesznek Molnár András műsorának vendégei. Régi miskolci fényképekről, emlékekről, tárgyakról beszélgetünk, és egy jótékonysági felajánlás is szóba kerül. 19 órától 20 óráig rádión kisúj szállási frekvenciáján. A május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre Scherer Péterre emlékezünk. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján elsőként a ferences vértanúk közül Károly Bernát élettörténetét ismerhetik meg, majd Kunyh Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről, majd a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. A 20 órai sávban előbeli Smúró Anyámálma címírásának harmadik befejező részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get na na na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how. It's off with your head.